Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Szomorú és fontos kötelességünkben meghalt Vitányi Iván, szociológus, esztéta, politikus, politikai gondolkodó. Ma ráemlékezünk, vendégünk Sükösd Miklós, aki kollégaként is, olvasójaként is, bizonyos értelemben életének egy részét tekintve kortanúként is emlékezik rá, és azt mondta nekem, hogy élmény volt visszaolvasni a Vitányi életművet. Igaz ez? Jól fogalmazok?
Üdvözlöm a Marosvásárhelyi rádió hallgatóit. Jól fogalmaz, Boróka. Nagy megtiszteltetés tulajdonképpen, hogy Vitányi életrajzait, önéletrajzait újra olvashatta az ember. 96. életévében halt meg, hosszú életet élt, majdnem 100 éven át a magyar történelmet testközelből nézte. Egyébként azt kevesebben tudják, hogy Horthy Miklósnak is rokona volt, felesége pedig Ferenc József császárnak a törvénytelen gyerekétől származott, mármint a nagymamája egy törvénytelen gyermeke volt Ferenc Józsefnek. Tehát azt mondta Vitányi Iván, hogy az ő fia joggal tarthatna számot a magyar trónra, hogyha Magyarország ismét császárság lenne, de helyett a Vitányi Iván gondolatai a mi örökségünk.
Távol este tőle ez a trónkövetelés, és azt hiszem, hogy mindazt, amit a baloldali gondolkodásról tudunk most az utóbbi évtizedekben, és a társadalmi érzékenységről, az azért valamilyen módon kötődik hozzá, vagy valamilyen módon hozzáadott ő is valami.
Igen, ő egy összekötő, összefogó ember volt, hídember, olyan baloldali, aki folyamatosan a különböző demokratikus csoportok összefogását hirdette egész életében. Baloldali, centrista, jobboldali, jöjjenek bárhol, a közös cél a magyar haza felemelése, a magyar társadalom műveltségének az emelése, a demokrácia, és végül is a feudális örökség meghaladása. Azt mondotta Vitány nyilván több művében, így az egyik legutolsó könyvében, hogy a feudalizmusról kevés szó esett az elmúlt évtizedekben, de tulajdonképpen a Kádár rendszert is egy ilyen késő feudális képződménynek láthatjuk, és ma is velünk él a feudális örökség. Magyarország egyharmad ország, így nevezte, ami azt jelenti, hogy csak a társadalom egyharmad élt biztonságban, anyagi jólétben, művelődési lehetőségeivel élve, egyharmad bizonytalanabb, egyharmad pedig teljesen leszakad, és tulajdonképpen ezt az egyharmadságot kellene bővíteni, hogy a társadalom dereka, közepe, az a bizonyos babapiskóta alak erősödjön, a dereka a babapiskótának, tehát a középrétegek erősödjenek, amik aztán a demokráciát is hordozni tudják. Tehát ez a kérdés állt élete középpontjába, hogy hogy lehet a demokratikus erőknek, bal és jobboldali demokratáknak összefogni az önkényuralom ellen bármilyen közös társadalmi reform cél érdekében.
Biztos, hogy a mai rádióhallgató most az összefogni szót hallja ki, mert ez van benne a közbeszédben, és élek a gyanúperrel, hogy ehhez is köze van Vitányi Ivánnak, valamilyen módon politikai gyakorlat szintén ezt ő szorgalmazta, de mielőtt ezeknek az együttműködéseknek, vagy az együttműködésekről alkotott eszméknek a kérdéséhez érnénk, azért próbáljuk megérteni, hogy a feudalizmus felé fordulásnak, vagy a feudalizmus különböző szempontú értelmezése mögött mi volt, hogy vált ez számára fontossá?
Egy sokrétű életművet hagyott hátra a Vitányi Iván. Egyrészt tudós volt, értelmiségi, másrészt politikus, a kettő között ingázott, vagy mind a kettőnek az elemei megvoltak az életében, hogy hol erre, hol arra mozdult el hivatás terén. A tudományos életműve hatalmas, a Wikipédia oldala 71 könyvét sorolja fel, ezek között zene, tánc, történeti, művészet elméleti írások is vannak, művészet szociológiai írások, ezután inkább politikai jellegű, a szociáldemokrácia jelenével, jövőjével foglalkozó művek, és több önéletrajz, történelmi kötet sorakozik. ami a művelődés történeti munkáit illeti, ott van egy globális elképzelés, és ez kötődik ahhoz, amit kérdezett. Tulajdonképpen ő egy olyan globális összegzésen dolgozott, amit mostanában Harari, Yuval Noah Harari, vagy Ken Wilber csinált meg, a globális történelmet értelmezik. Tehát ő azt mondja, hogy van egy elsődleges közösségekből induló társadalomfejlődés, ami az ősi kultúrák, a nagy birodalmak és az európai feudalizmussal jelezhető. Itt a közösségek, a tipikusan faluközösségek, ahol az emberek harcról ismerik egymást, általában senki nem mozdul el a szülőfalujából, nagyon kevesen, mondjuk az iparos legények, vagy a vándorok nagyon kevesen vannak. Másodlagos közösségeket jelent a kapitalizmus, a gyáripar, a racionalizmus, a modernizáció, ahol nagy társadalmi szerepekbe illeszkedünk, és elhalványulnak ezek az elsődleges szerepek, a család fontossága is háttérbe szorul valamelyest. És ma egy harmadik forradalmat élünk, a hálózati emberek forradalmát, a számítógépek, a különböző média megjelenések és hálózatok korszakát, már írt az internetről is vitán nyilván, és azt mondta, hogy tulajdonképpen a feladat az, hogy a velünk élő feudális örökség helyett az emberek jobban tudjanak élni a hálózati társadalom lehetőségeivel. Mai fogalmakkal ezt úgy mondanánk, hogy kulturális tőkére van szükségünk, hogy élni tudjunk a lehetőségekkel. Legyenek azok kulturális lehetőségek, munkalehetőségek, és ettől végül is a felnőtt oktatása, az élethosszig tartó művelődés lehetőségével akarta kiaknázni.
Azért különleges ez a feudalizmushoz való visszatérés, mert tulajdonképpen a magyar eszmetörténet elmúlt 200 éve semmi egyébről nem szól, mint a feudalizmustól való megszabadulás vágyáról. A jobbágy felszabadítás, földosztás, és sorolhatnánk különböző történelmi stációkat. Aztán jön a 20. század végén egy szociológus, aki azt mondja, hogy hát igaz, hogy volt egy vagy több ilyen program, de ez nem sikerült, ez itt maradt. Mi kell ehhez a nagyon pessimista és nagyon radikális elemzéshez?
Hát inkább realistának gondolom, nem feltétlenül pessimistának. Úgy gondolom, politikailag optimista volt, de mielőtt a politikai gyógyírról beszélnénk, azt érdemes megemlíteni, hogy az egyik művében 100%-ra kiszámoltam, hogy a kiegyezés óta, vagy az 1850-es évek óta, a 48-49-es szabadságharc leverése óta hány százaléka telt el a magyar történelemnek önkényuralomban, vagy feudális, hát végül is önkényuralomban, diktatúrákban, és itt egy nagy ívet rajzol, Ferenc József, Horthy, Rákosi, Kádáron, hát ezekben a műveiben az Orbán rendszert nem említi, de meghosszabbítható az ív, és azt mondja, hogy a magyar történelem többsége ilyen önkényuralmi rendszerekben telt el. Mindegy, hogy milyen politikai előjellel uralkodtak ezek a rendszerek. Tehát végül is egyetért Erdei Ferenc társadalmi elemzésével, aki a két háború közti magyar társadalmat kettős rendszerű vagy kettős fedelű társadalomnak mondja, ahol megmaradt egyrészt a feudális társadalmi rendszer, az arisztokratáktól lefelé a jobbágyokig, másfelől a gyáripar megjelent, a kapitalista termelés, a profi, a modern cégek, ahol a burzsoá tulajdonosoktól a proletárokig megjelent a modern társadalom. És ez a két háromszög, ez a két társadalmi rendszer egybe érve egymással részben, átfedésben élt együtt. Azt mondja Vitán nyilván, hogy ezek az attitűdök, beállítódások, szellemi hozzáállások máig jellemzik a magyar társadalmat.
Kicsit a kutatói a habitusáról beszéljünk, mert én azt látom, hogy a társadalomtudományokra is jellemző az, hogy egyre szegmentáltabb, egyre jobban fókuszál, egyre kisebb területeket lát át, és nem lép át határokat. Tehát ez a típusú globális szemlélet és elemzés, amiről az imént szó volt, ez ma már, hát ha nem is diszkreditálódott, de olyan gyanakodva nézik. És akkor itt van egy 20. századot végig élő magyar kutató, akiben vagy makacság van, mert ragaszkodik a 20. század elejé tudomány és szociológia képhez, vagy nagyon nagy bátorság, és előre szalad elfelé az új globális szemlélet felé. Mi történik itt?
Ketten is voltak ilyenek, Hankis ellenére a másik szociológus, aki igazán nagyot gondolt, és globális történelemmel összefüggésekkel is foglalkozott. Vitányról érdemes megemlíteni, hogy a Népművelési, aztán Közművelődési Intézet igazgatójaként ő kollektív kutatásokat kezdeményezett. Tehát nagyon bátor volt, de igazából közösségben kutatott, közösségekben végezték ezeket az elméleti kutatásokat, és nagyon sokszor az empirikus, tehát kérdőíves kutatásokat is profi csapat végezte. Tehát itt nem egy szobatudóssal állunk szemben, aki ül a könyvtárszobában is elszigetelten rója a sorokat az árkus papírra, hanem egy modern hálózati kutatóról, aki a legkülönbözőbb munkacsoportokban dolgozott. Tehát a zeneesztétikai kutatásait szakemberekkel folytatta, a történeti, mondjuk tánctörténeti kutatásait megint csak az adott terület szakembereivel, értékkutatásokat végzett, a művelődési házakról, a művelődési intézményrendszerről végzett számos kutatást, tehát mindig csapatban dolgozott.
De érted, azért ehhez kell egy ilyen nagyon elkemény ellenállás, mert én azt látom most akadémiai körökben, hogy ezt mindig megkérdőjelezik, vagy gyanakvással figyelik.
Igen.
Nem eléggé tudományos, nem eléggé hiteles.
Igen, azért az ő kutatói teljesítménye az elsősorban a 70-es, 80-as években teljesedett ki, és az a nagymértékű specializáció, amire utalsz, az inkább azóta, tehát majdnem fél évszázad azóta teljesedett ki. Rengeteg specialista folyóirat jelent meg, és hát egymás után kell kinyomni a cikkeket azoknak a kutatóknak, akiknek a publikációit mérik a mai egyetemeken. Az Iván nem ebben a korszakban élt, a Kádár rendszer tudományossága nem így működött, de mindenképpen bátor volt, nagyívű elképzelései voltak. Néha önkritikusan meg is említi, hogy lehet, hogy túl sok témával próbált foglalkozni, és az élete végén mindent elkövetett, hogy összegezni tudja a kutatásait. A velünk élő feudalizmussal foglalkozó könyve az egyik ilyen összegző kötet egyébként.
A rendszerváltás az ő nemzedékét is nagyon kiélezett határhelyzetbe hozta, el kellett dönteni, hogy szakma vagy politika, és ő azon kevesek közé tartozik, akik az is mellett döntöttek, ez is egy kockázatos döntés volt.
Igen, azt kevesen tudják, hogy 1990-ben Nyers Rezső után majdnem ő lett a Magyar Szocialista Párt elnöke. Néhány szavazattal maradt alul Horn Gyulával szemben, és így az MSZP választmányi elnöke lett. Ott az életében ekkor mégis a parlamenti képviselőség, a politika lett az első. Tehát a rendszerváltásig inkább a tudós dominált, utána a politikus, de valóban még megtartotta a kutatói pozícióját is.
És mit gondolsz, ez a kutatói hagyat, vagy hozadék, ez mennyire befolyásolta a politikai pályát? Vagy hogy függött, vagy fért meg egymás mellett? Rendszer tapasztalat az, ugye itt azért látunk már költőpolitikusokat, kutatópolitikusokat, színészpolitikusokat, és mindig az történik, hogy a politikus kerekedik felül.
Értelmiségi maradt a politikában is. Az MSZP-ben néhány évig választmányi elnökként volt a vezetők között, utána képviselő maradt, a parlamentben a kulturális bizottság elnökeként dolgozott, és a média törvény meghozatalában és közművelődési törvények meghozatalában fő szerepe volt, de a napi politikában, a kormánypolitikában 5 év után nem vitt aktív szerepet, annak ellenére, hogy képviselő maradt. Ekkor a Magyar Szocialista Pártban inkább a szociáldemokrata doyen, a bölcs idős vezető, szellemi vezér pozícióját foglalta el, és már nem is akart végrehajtó hatalomban részt venni, inkább kinevelt embereket, inkább rámutatott olyanokra, akik az általa jónak tartott szociáldemokrata és népi értékeket, akár a népi irodalom, a népi szociográfia, a népnemzeti irányzat értékeit is tovább viszik, szintetizálva egy modern baloldalisággal.
És mi kell ahhoz, hogy ez az értelmiségi integritás megmaradjon, hogy ne őrlődjön fel? Elég sok értelmiségit láttunk, hát nem elbukni, de hogy így beleszürkülni, bele hiteltelenedni a közéletbe. Vitányi hát, egy ilyen szürke eminenciás maradt.
Hát ő elég kemény leckét kapott a történelemből, tehát őt a gestapó megkínoszta, majdnem megölték, és nem vallott a társaira. Itt egy kis történelmi hátteret kell mondani. 19 évesen Vitányi Iván részt vett a magyar fegyveres ellenállás előkészítésében. Kis János altábornagy és mások közt futárszolgálatot teljesített 19 éves diákként a német megszállás alatt, aztán már a nyilas hatalom alatti Magyarországon. A különböző fegyveres felkelésre készülő csoportok között szállított üzeneteket, leveleket, a Horthy kiugrási irodáját kötötte össze baloldali fegyveres ellenállásra készülő csoportokkal, fegyvereket gyűjtöttek, illegális dokumentumokat, hamis dokumentumokat szereztek, és egy árulás miatt 1944-ben a gestapó elfogta és letartóztatta. Még a Sopron kőhidára vitték, kínozták, hosszasan ezt is leírja a visszaemlékezéseimben. 4 fogát kiverték, a gyomrát úgy szétverték, hogy élete végéig a testi bántalmai megmaradtak, a gerince is megsérült. Tehát ezt közeli barátai tisztelői úgy fogalmazzák, hogy egy életre a gestapó beleverte a népfront politika szükségességét. Tehát ő is nem vallotta a társaira, azt mondta, hogy ő ezt az egy szabályt tette meg magának, hogy nem vallott, és utána már, amikor a fájdalomtól szinte nem volt eszénél, az eszét vesztette, már minden helyzet homályos úgy, de ez az egy érték, hogy nem szabad vallania, ez megmarad. Aztán 21 éves...
Kiderült, hogy vagy most persze találgatunk, hogy emögött a makacság mögött mi volt? Elvi szilárdság? Valami különleges érzelmi stabilitás? A kínzással szembeni fizikai felkészültség?
Ő azt mondta, hogy csak azért is. Tehát mondani egy makacság, csak. És hát nagyon fontosnak tartotta, hogy a társait ne árulja el, és hát az életét is ráadozta volna, tehát ő elkészült a halálra. Azt mondta, hogy inkább meghal, de ő belőle nem húzzák ki a társainak a hollétét. Tehát
amiről
csak
most beszélgetünk...
azért is merev makacságot tanúsított.
Igen, most makacságnak nevezzük, de igazából ennek a pontos neve azt hiszem, hogy szolidaritás, és az egymással szembeni árulás teljes mértékű elutasítása. És ezek olyan egyrészt elvi megfontolások. Én azt hiszem, tehát, hogy ez egyenesen következik abból az eszmei, szakmai és politikai örökségből, vagy életműből, amit ők követelt. Másrészt pedig egy közéletben való benne lét. Tehát, hogy ezt eldöntötte és ehhez ragaszkodik. Ezt már nehezen értjük, mert pont ez hiányzik a magyar közéletből.
És ez az alap, amit elmondtál, erre még ráépült egy pszichológiai kitartás és felkészültség és integritás. Hát önmagában ezek a politikai értékek nem elegendőek ahhoz, hogy valaki a kínzásnak így ellenálljon. Tehát nála összeállt a politikai és a pszichológiai integritás, végül is azt lehet mondani. De nem csak 44-45-ben, hanem 56-ban is nagyon bátran viselkedett. A kínzások után 10-11 évvel csatlakozott 56-ban a Petőfi körhöz, az egyik vezetője, aktivistája volt a Petőfi körnek, 31 évesen, 1955-ben. Aztán a forradalom alatt csatlakozott a Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottságához, emellett az akkori Népművelési Minisztérium Forradalmi Bizottságához. Fegyvert nem fogott, de mindenben támogatta a Nagy Imre kormányt. Utána évekig nem kapott állást sehol, kiképezte magát Esztergályosnak, és munkásként akart elhelyezkedni, tehát ez is az integritását mutatja, nem lépett be az MSZMP-be, és utána nagyon lassan újságcikkeket, zenekritikákat írogatott lapokban, és így integrálódott később a rendszerbe, de hát soha a Kádár rendszerben nem kapott díjat, Kossuth díjat, vagy Széchenyi díjat, hogy akadémikus sem lehetett, miniszter, vagy kulturális miniszter helyettes sem lehetett. George Bernard Shaw-nak egy mondását idézgette sokszor, így hangzik, nem elég díjat nem kapni, úgy kell élni, hogy ne is adjanak. Tehát ehhez tartotta magát.
Hát, és ez nagyon következetesen tartotta magát, mert tulajdonképpen így élt, és így is halt meg. Mennyire van esély arra, hogy az ő közélet és tudományos életműve a helyére kerüljön, vagy megfelelő fénybe kerüljön, hogy ezt úgy használjuk azokkal az értékekkel együtt, amelyeket adni tud?
A közéleti öröksége szerintem nagyon aktuális lett a mai helyzetben. Pont ahogy a beszélgetés elején is felvetődött, a mai ellenzéki összefogás az aktualitást ad a nézeteinek. De a túlzott politikai értelmezés helyett megint csak az életére utalnék vissza. Ő Bartókot tartotta a 20. századi magyar kultúra kulcspontjának, vagy kiinduló pontjának. Aki a magyar népdalokban egy ősi réteget fedezett fel, ami népi, demokratikus, bárki számára elérhető, a népdalok énekelhetőek, a néptáncok táncolhatóak. Ugyanakkor Bartók modern és diszonáns, nem akar népszerű harmóniákat teremteni. És ez a kettőség, a népiség és a modernség a politikai nézeteit és művészeti nézeteit is meghatározta. Az 1950-es években a Népművelési Intézet munkatársa volt, és aztán a 60-as években a Népművelési Intézet munkatársa volt, ahol a táncházmozgalom születése körül bábáskodott, a Sebő együttessel volt kapcsolatban, tehát a Bartóki hagyományt tömegmozgalommá, civil tömegmozgalommá sikerült tenni a táncházmozgalomban. Az amatőr néptánc és népdal és népzene, népzenei mozgalomban. Másfelől ugyanitt a Népművelési Intézetben az alternatív színjátszás, az amatőr színjátszás körül bábáskodott, innen nagyon sokan a demokratikus ellenzékhez, a liberális ellenzékhez csatlakoztak. A néptánc mozgalomból a népnemzeti irányzat jelesei kerültek ki, vagy azzal együttműködtek. A 80-as évek végén, amikor már a Népművelési Intézetet átnevezték Művelődéskutató Intézetté, az MDF, a Magyar Demokrata Fórum és a Szabad Kezdeményezések Hálózata is ott a Korvin téri épületben, ahol Vitál Nyilván volt az igazgató, ott szerveződött, ott voltak az irodáik. A Fidesz vezetői, a mai vezetői is bejártak a kutatóként oda. Tehát tulajdonképpen minden irányzata a rendszerváltó pártoknak megtalálta ott a helyét. Vitál Nyilván egy segítő személyiség volt, és az intézete is, az egész intézet arra szerveződött, hogy a különböző művészeti mozgalmaknak, civil mozgalmaknak, és később kifejezetten politikai mozgalmaknak ernyőt adjon, ernyőszervezetet adjon. És ezek a csoportok ott kapcsolatban is voltak egymással, Vitány mindig az összefogásukat hangsúlyozta, és az új márciusi front, amit az ELF barátaival létrehozott, szintén azt kezdeményezte, hogy liberálisok, népnemzetiek, konzervatívok, szociáldemokraták együtt fogjanak össze a rendszerváltásért. Ők kezdeményezték egyébként az ellenzéki kerekasztal létrejöttét, és amikor az ellenzéki kerekasztal létrejött, az új márciusi front el is halt. De ugyanígy az összefogás, a progresszió összefogása érdekében állt Vitányi a demokratikus karta mellé, a szocialista, a szabaddemokrata és más értelmiségiek által a rasszizmus, a szélső oldal ellen szervezett karta mellé, és ezért kezdeményezte vagy támogatta a szabaddemokrata, szocialista kormány létrejöttét is 1994-98 között. Tehát ő mindig a bal jobb, lehető legszélesebb népfrontos demokrata összefogást hirdette egész életében.
Hát és most egy drámai pillanatban távozott el, nem tudjuk, hogy lehet-e ezt a típusú együttműködést valóban fenntartani, hogyan lehet elképzelni, újra gondolni, kell-e egyáltalán, de azt hiszem, hogy ehhez azért adnak támpontot az ő szociológiai és politikai művei is.
Én azt gondolom, hogy kifejezetten egyértelmű az üzenete, hogy a mai politikai helyzetben is a demokrata erőknek baloldali, centrista, jobboldali, zöld, szocdem, konzervatív, minden demokratának érdemes összefogni a mai politikai helyzetben is. Én úgy gondolom, az ő hagyatéka, öröksége ez a mai helyzetben.
Tegye mindenki ezt olyan elfűséggel és emberséggel, ahogy ezt Vitányi Iván tette a vészkorszakban, vagy 1956-ban. Ez lenne az én nagy kívánalmam. És emlékezzen mindenki lehetősége szerint erre a nagyon fontos életműre. Köszönöm szépen, hogy ma Sükös Miklós a vendégünk volt, és arra biztatom, hogy olvassunk még együtt klasszikusokat, immár klasszikussá válik Vitány Iván is, és beszélgessünk sokat még itt a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, hanganyagunk visszahallgatható lesz a Marosvásárhelyi Rádió hangtárában, és Sükös Miklóssal együtt várjuk visszajelzéseiket, hozzászólásaikat a rádió honlapjára, vagy akár szakmai Facebook oldalainkra is. Tartalmas rádiózást, szép estét kívánunk! Parászka Boróka búcsúzik, az Értsünk Szót szerkesztője és műsorvezetője. Viszont hallásra!